A 84. Zsoltár, olvasom. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt, emésződik lelkem az Úrnak tornászai után. Szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veléb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyeztesse. A te oltáraidnál, ó seregeknek, Ura, én királyom és én Istenem, boldog, akik lakoznak a te házadban, és dicsérnek téged szüntelen. Amen. Dicsérjük az Urat a 80-as énekünkkel.
Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus szent nevében jöttünk eléd hálaadásra, és boldog szívvel mondunk köszönetet azért, hogy megőrizted mindez idáig életünket, hordoztál minket szent karodon, és köszönjük, hogy most békességben együtt lehetünk itt lábaidnál. Áld meg, kérünk, minden jelenlevőt, hogy érezze a te szeretetedet. Áld meg gyermekeinket is, és időz közöttünk az Úr Jézusért, és áld meg az igét is, az ige szólóját, add, hogy a szívünkbe zárjuk a te beszédedet, hogy dicsőségedre is egymás áldására élhetnénk. Kegyelmed által. Amen.
Kicsim kicsényemmel, világítani fogok. mutat meg, nem világítani fogom. Áldom őt minden nap és mindenkor. Én leszek, mi Jézus jön, igen, világítani fogom. Én leszek, mi Jézus jön, igen, világítani fogom. Teszek, míg Jézus jön, igen, világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenkor. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Kicsiny kis fényemmel
édes jó Istenem, hallgass meg imámat, add meg minden jóval, édes jó anyám. Áldó két kezedet, tartsad mindig rajta, mosolyogj rá szeretetet, ne legyen bús napja.
Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste lelke csak érettem fárad, köszönöm Istenem az édesanyámat.
Köszönöm. Most hallgassuk meg Mimi zongora szolgálatát, utána pedig Nándit furuján.
Thank you.
végén pedig a gyermekek közös énekét, a Rejtsd Mostert hallgassátok meg. Szeretettel.
Iskolás közületek, igaz?
Nem mindenki.
De az oviba is szoktatok olyat, hogy így előadtok valamit, és ki szerepet kap. Hát az iskolában, a történetben is, az iskolában a gyerekek előadtak egy történetet, és abban volt király, meg királynő, meg királylány, meg másik király, meg a felesége. Milyen ruhába öltöznek a királyok, meg a királynők, királylányok?
Díszes,
drága, nagyon szép ruhába. És hát megkérdezte a tanítónéni, hogy tudtok ilyen ruhába majd jönni az előadásra? Igen, mindenki mondta, hogy igen, a szüleik majd rendezik, hogy lesz ilyen szép ruha. Aztán voltak a szolgák. A szolgáknak úgy kellett öltözni, mint mondjuk nektek egy ünnepélyre. És ők is vállalták, de a történetben volt egy koldus is. És hát ki legyen a koldus? És a gyerekek megszavazták, hogy legyen az a kisfiú. Volt köztük egy szegényebb kisfiú, és megkérdezte a tanítónénit, hogy tanítónéni, én milyen ruhát vegyek fel? És a gyerekek kórusban mondták, jó leszel te így koldusnak. Mert hogy olyan szegényes volt a ruhája. Tiszta volt mindig, sose volt rongyos, az anyukája mindig megvarta, meg szép tiszta ruhába járt, de hát a többiekhez képest csak olyan kis szegényes ruha volt. Nem értette a kisfiú, hogy neki miért nem kell koldusruhát beszerezni, de vállalta, hogy jó, hát akkor ő lesz a koldus. Melyikőtök szeretne koldus lenni a történetben? Ugye? De ez a kisfiú bevállalta, hogy jó, akkor ő lesz a koldus. Meg is tanulták a szerepet, előadták, minden rendben volt. A többiek nagyon szép ruhákba öltöztek. A koldus jött olyan kis szegényes ruhába, és szabad csufolkodni?
Nem!
Elnevezték ezt a kisfiút Kolduskának. És ezentúl úgy hívták, hogy Kolduska. A kisfiú csak mosolygott, nem haragudott meg rájuk. Szerintetek nektek rossz érzés lenne, ha Kolduskának hívnának a többiek, ugye? Nagyon csúnya dolog csufolódni, ráadásul még, ha valaki szegényebb, és emiatt csúfolkodtak rajta. Az osztályba jött egy új kislány, aki szintén nagyon szép ruhába jött az iskolába első nap, de hát üres hely csak egy volt, mégpedig a Kolduska mellett. És mondta is a tanítónő, hogy hát ne haragudj, csak ott van a hely, de a kislány örömmel leült, hogy jó, hát itt van az új osztály, és összebarátkozott a Kolduskával, ő nem nézte le. És megkérdezte, hogy mi a neve, megmondta, hogy hogy hívják, és rögtön mondta a kisfiú, hogy de hát engem a többiek csak Kolduskának hívnak. Mert hogy ez volt a szerepel. Ugye ő még nem értette azt, hogy azért, mert szegényes a ruhája. Az osztályba szokás volt az, hogy a gyerekek szendvicset cseréltek, 10 órait. Te mit hoztál, és te mit hoztál, és úgy csereberélgették. Kolduskával soha senki nem cserélt 10 órait, mert ő egy szelet kenyeret, egy almát, vagy csak nagyon szegényes kis ennivalót hozott, nem volt benne se hús, se zöldség, semmi. A kislány látta ezt, és egy alkalommal mondta, hogy cserélünk mi is szendvicset? Ki cserélne a Kolduska szendvicsére? Ugye? Mit gondoltok, a kislány szívében mi volt?
Jó.
Jó. Jó indulat. Azt írja a Biblia, hogy az a jó indulat legyen a mi szívünkben is, ami Jézus szívében volt. Mert ő is mindig megértette a szegényeket is, a betegeket is, a nehézségben lévőket is. És barátok lettek a kislány meg a Kolduska, de a kislány soha nem nevezte így, mindig a nevén szólította, és ők lettek az osztály két legjobb tanulója, és évvégén kapták a könyvjutalmat. És én szívből kívánom nektek, hogy soha ne azt nézzétek, hogy a másik mibe öltözik. Meg milyen gazdag, meg milyen van, vagy milyen nincs. Hanem a szívetekben mindig legyen mindenki iránt szeretet. A Jóisten személyválogató szerintetek? Mindenkit egyformán szeret. És a Jóisten azt nézi, hogy mi van a szívünkben. Hogy szeretet lakozzon a szívünkben. És ezt szeretné látni. Most egy Biblia verset próbáljunk megtanulni. Aki szereti a szívnek tisztaságát, mondjuk együtt.
Aki szereti a szívnek tisztaságát,
beszéde kedvesség, annak barátja a mennyei király. És ki ez a mennyei király?
Jézus
Krisztus, és egy szívből kívánom nektek, hogy a ti barátotok is legyen Jézus, és legyenek barátaitok is, akikkel nem vagytok személyválogatók. Köszönöm szépen, és most én egy ajándékot szeretnék kérni tőletek. Szeretnétek megajándékozni a szüleiteket?
Igen.
A végén virággal is megtehetitek. De még más ajándékot is ajánlok nektek. Tudjátok, mi lenne nagy ajándék? Ha most itt maradnátok, és egy 20 percet szépen csendbe itt lennétek a szüleitekkel. Szeretnétek megajándékozni a szüleiteket? Köszönöm szépen. Bólogattak, bólogattak. És nagyon szépen köszönöm a szép műsort, a Menj is együtt örült a műsorotokkal, és mi is mindnyájan.
Most hallgassunk meg egy szép éneket a fugola hangján, Zonki kísérettel, és utána együtt fogunk énekelni, róla beszél Szűrire.
És a végén azért lesz sütemény. Kedves gyülekezet, én nem tudtam hétközben, hogy a mai alkalom anyáknapi ünnepé lesz. Ehhez képest a
házasság és a család kérdéséről készültem. Jó Isten vezeti az ember gondolatait, hogy hol, mikor, mire van szükség. És nagyon érdekes, hogy a házasság intézményét ugye Isten az Édenkertben alapította meg, amikor azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Nem volt még szombat, mert az első héten Isten így alkotta meg az embert. Tehát, mintha minden törvény mellett az egyik legfontosabb lenne a család kérdése. Azt olvastuk, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Hát a bűnvilágában nem mindig olyan egyszerű, aki házasságban él, akartatok már egyedül lenni? Ugye időnként jó az egyedül lét is, de mégis egy idő után az ember vágyik arra, hogy hol is van a társam, hogy is lehetnék együtt, és én kitágítanám a szeretteimmel, a szüleimmel, a gyermekeimmel, az unokáimmal. Tehát egy kicsit így a nagy családról szeretnék szólni, hogy mennyire örömforrás a családi élet. Mennyi áldást készített Isten a családi életen keresztül. Hát azt mondja az ige, hogy segítőtársat szerzek néki. Voltatok már úgy, hogy azt gondoltátok, hogy hát nem segít. Nem egészít ki. A segítőtárs azt jelenti, hogy kiegészít engem. Én meg kiegészítem őt. És így együtt vagyunk egészek és teljesek. A Szentírásban az áldások, azok a mi világunkban mindig egy célt szolgálnak, a jellemfejlődés célját. És amikor azt mondja az ige, hogy segítőtársat szerzek neki, ugye vannak férfiasabb munkák, nőiesebb munkák, nőiesebb feladatok, férfiasabb feladatok, de emellett ugye így szépen kialakul a családba, hogy ki mit végez, ki miért felel, de a jellemfejlődésben már nem annyira egyszerű, mert ott a hiányosságaink elhordozásáról és segítség nyújtásáról van szó. Egy temperamentumosabb nehezen viseli a lassúbbat, mind a kettőnek áldására van. A lassúbb talán egy kicsit felgyorsulhatna? A gyorsabb talán egy kicsit kevésbé pöröghetne? Tehát mindenképpen a kiegyenlítődés, a normalizálódás az, ami így megvalósulhat a családi életben. Hát ez aztán bonyolódik a gyerekekkel, bonyolódik, amikor felnőttünk a szüleinkkel, és akkor ha belevesszük még a barátokat is, akkor hát lehetne azt mondani, hogy akár káoszos helyzet is kialakulhatna, de azt olvassuk a Szentírásban, hogy elszenvedvél egymást szeretetben. Tehát a családban a szeretet a legfőbb vezérelv, és ha valamiben a másikat nehezebben hordozzuk, a Szentírás arra tanít bennünket, hogy Jézus legyen számunkra a példa. Könnyű lehetett Jézusnak a 12 tanítvánnyal így együtt élni? Nagyon különbözőek voltak. Nem is értették mindig. Türelmesnek kellett lenni a végtelenségig Jézusnak. És mégis azt olvassuk, hogy Jézus szerette az övéit, minden hiányosságokkal, fogyatékosságukkal együtt, munkálta az ő jellemfejlődésüket, hogyan munkálta? Legfőképpen az élet példájával. Jézusnak nem volt módszere állandóan kijavítani a tanítványokat. Mert ez megkeseríti egy család életét, ha valaki mindent rögtön észrevesz, és mindent rögtön szóvá tesz. Azt mondja az ige, hogy kicsoda olyan süket, kicsoda olyan vak, ha nem az én szolgám. És ez messiási profécia. Jézus süket volt? Vak volt? De ezzel tudja érzékeltetni a Szentírás, hogy nem kell mindig mindent észrevenni, meglátni, szóvá tenni. Vannak dolgok, amiket figyelmen kívül kell hagyni. És ehhez egy nagyon fontos dologra van szükség, a Szentlélek vezetésére. Mert ha mindig mindent figyelmen kívül hagyunk, az megoldás? Nem. És el tudjuk mi dönteni, hogy mit kell, mikor kell szóvá tenni, és főleg hogyan? Ahhoz az isteni vezetés kell. Ezért fordulhatunk az igéhez, és tanácsol bennünket, hogy kérjük hittel azt a bölcsességet, amit Isten készségesen, szemrehányás nélkül ad meg nekünk, hogy tudjuk azt, hogy mikor mit mondjunk. A házasság, a család, a családi élet, Jakab apostol azt mondja, hogy minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságuk atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ilyen ajándéka Istennek számunkra a családi élet is, ami tökéletes ajándék. Hát az Isten szemszögéből nézve, igen, ha magunkat nézzük, akkor nem. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt érzékeltetni, ha kapnánk egy repülőgépet, és azt mondanák, ez a tiéd, vezetheted. Meg kell tanulni vezetni azt a repülőgépet? Elég komoly tanfolyamon kell keresztül menni, hogy azt vezessük? Isten azt mondja, hogy na, ezt a tanfolyamot én fogom vezetni, irányítani, én foglak tanítani, tanácsolni, hogy a családi élet hogy tudjon jól működni. Nekem a Bibliában Mária-József házassága az a nagy példa, ami a házasságban alapvetően szükséges. Ugye, amikor József megtudja, hogy aki az eljegyzett menyasszonya, megtudja, hogy terhes, hogy gyermeket vár, és hát nyilvánvalóan nem tőle, akkor azt mondja az ige, hogy József, Máté evangélium első fejezet 19. verse, József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, akkor az Úrnak angyala álomban megjelent neki, és elmondta, hogy mi történt, hogy Mária Jézusnak az édesanyja lesz, a Szentlélektől fogantatott. Igaz ember volt József. Hát azt mondanám, hogy jelentkezzen, aki igaznak tartja magát, mernénk jelentkezni? Ha azt mondanám, hogy az Úr a mi igazságunk, és ki akar Jézussal együtt járni, és kifogadja szívébe Jézust, és akar ő vele együtt igaz lenni, akkor azt hiszem, hogy igen. És József is így volt igaz ember. Mi jellemzi az igaz embert? Nem akarta gyalázatba keverni Máriát. Nem mondta fűnek, fának, szomszédnak, mindenkinek, hogy járt. könnyű kibeszélni a család dolgait? Nem tanácsért, mert időnként esetleg baráttal, valakivel megbeszélünk dolgokat. A kibeszélés azt jelenti, hogy elmondom mindenkinek, hogy én milyen nehéz helyzetbe kerültem miatta, mert ő ilyen és olyan. József nem ilyen ember volt. Igaz ember volt, nem akarta gyalázatba keverni, titkon el akarta bocsátani. Hogy, mi jellemzi az igaz embert? Hogy lehet igaz az ember? És a következő rövid gondolat azt mondja, mikor pedig ezeket magában elgondolta. Minden családban vannak feszültségek, nehézségek, küzdelmek, hiszen emberek vagyunk, hibázunk, és azt mondja az ige, hogy igaznak lenni annyit jelent, hogy ha jön a nehézség az életemben, akkor Jézus mit tanított az imádságról? Menj be a te belső szobádba. Imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, aki titkon néz, és ő válaszol neked nyilvánvalóan. És József ezt tette. Nem volt rossz indulatú, nem volt bosszúálló, nem engedett haragnak, indulatnak. Miért tudta ezt megtenni? Mert stabil, erős szeretet volt a szívében. A stabil, erős szeretet átvészel nehézségeket. Megoldást talál ott is, ahol emberileg látszólag nincs megoldás. Mert az Isten támogatni fogja az embert, hogy a családi életében ott maradjon a ragaszkodás, a hűség, a szeretet, a megértés, a megbocsátó lelkület. Erősebb volt a szeretete minden egyéb érzésnél. Jelentkeznek időnként ezek az érzések? Igen. Legyőzhetőek? Csak így. Mert különben ezek az érzések fogják legyőzni az embert. Ha megtűrjük magunkban ezeket az érzéseket, hogy most megbántott, hogy most elfelejtette, hogy most nem segített, most miért ment el, most miért nem jött, sorolhatnánk? És az ige azt mondja, hogy ne engedjünk ilyen érzéseknek, vagy a féltékenység érzésének, indulatának. Beszéljünk az Istennel. Azután persze egymással is, de mindig előzze meg azt, hogy először az Istennel akarom megbeszélni a problémát. Ezért választotta Isten Józsefet Jézus édesapjának, nevelőapjának, mert ilyen lelkületű volt. És ezt nem akarom kisarkítani a férfiakra, ez nőre, férfia ugyanúgy érvényes és igaz. Hogy először gondolkozzak, beszélgessek Istennel, és csak utána döntsek, és engedjek teret az adott helyzetnek, mert ha már az érzéseimnek engedek teret, akkor nem fogok tudni gondolkodni. Nem fogok tudni Istennel beszélgetni, Istentől tanácsot kérni. Akkor védem az önmagam igazát, fájdalmát, sértettségét, keservét, és a nehézség így alkalmas lesz arra, hogy kiűzze a szívünkből a szeretetet. Ha a szeretet nincs ott, akkor jön a vádaskodás, akkor már nem lehet beszélni, akkor a két ember elbeszél egymás mellett, de ez nem csak a férj-feleség, hanem szülő, gyerek, barát esetében is ugyanígy működik. És a másik nagy történet, egy női szereplő, Sámuel első könyvében, ugye Elkána vesz egy második feleséget, mert hogy Annának nem születik gyermeke, és amikor felmennek Jeruzsálem, felmennek a templomba, hogy az ünnepen részt vegyenek, akkor a vetélkedő társ mindig megnehezíti Annának a helyzetét, hogy neki nincs gyermeke. Elkána úgy próbálja ezt ellensúlyozni, hogy kifejezi Anna iránt a szeretetét, a ragaszkodását, de így olvassuk a Sámuel első könyv első fejezet 10. versében, hogy felkelt Anna, és lelkében elkeseredve ugye elment a templomba, és ott sírt. És hosszan imádkozott, és a főpap Éli azt hitte, mert hogy nem hangosan, csak a szája mozgott, de nem volt hallható, hogy mit mond, szívében könyörgött, Éli főpap azt gondolta, hogy részeg. Hát a feltételezés az nagyon bántó dolog tud lenni. Könnyű megsértődni? Hogy gondolja meg? És Éli főpap hangot is ad az észrevételének. A 14. vers. Meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól. És figyeljük meg Annának azt a nagyon szelíd, azt a egyáltalán nem megsértődött lelkületű megnyilatkozását. 15. verstől Anna pedig felelt, és mondanéki: nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Lehet indulatmentesen lereagálni egy élethelyzetet, amiben megvádolnak? Te tudod, hogy nem igaz. Ellen White-nak van egy ilyesmi mondata, nem tudom egészen pontosan, de ez a lényeg, hogy akinek igaza van, megengedheti magának, hogy nyugodt maradjon. Nagy mondat. És Anna ilyen. Tudja, hogy ő nem részeg, tudja, hogy miért van itt, tudja, hogy az Istenhez jött, kiönteni a szívét, és Éli főpap azt mondja, mert azt mondja, hogy az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. És Éli főpap azt mondja: eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ugye nem beszélik meg, hogy mit kért, hogy kért, csak Éli főpap azt mondja, hogy adja meg. Megoldódott Anna problémája? Mire vágyott? Hogy gyermeke lehessen. Lett gyermeke? Azt olvassuk, hogy a 20. versben, hogy hazamentek, történt idő múltával, hogy terhes lett Anna. Könnyű kivárni azt, hogy egy problémánk megoldódjon? Idő múltával. Hogy mennyi idő, azt nem írja. De telt el idő. A várakozás az egyik legnagyobb kísértés az ember számára, hogy türelmetlenné váljon. És azt olvassuk a 18. versért, vagy mondtam el igazából, vagy idéztem fel ezt a történetet, hogy azt mondja Anna: legyen kedves előtted a te szolgáló leányod, és elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. És idő múltával Isten adott neki gyermeket. Kedves testvérek, nem mindig oldódnak meg azonnal a problémáink. Istennek sok mindenhez időre van szüksége, meg nekünk is, hogy a hitünk kipróbált hit legyen, de az Isten ígéretét azt már most el tudjuk fogadni. A szombatiskolában én azt mondtam, hogy az Isten tisztelet alatt soha nem fáj a derekam, egyébként meg alig bírok állni. Hát én itt aggódtam, hogy na vajon most is így lesz ez? Ne legyen kétség a szívünkben. Az Isten hűséges Isten. Ha megadja, javunkra válik. Ha nem adja, ő tudja, hogy miért nem ad meg bizonyos dolgokat. De a hívő életről Jézus a hegyi beszédben úgy beszélt, hogy boldogok. Pál apostol azt írja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, és hol volt Pál apostol, amikor írta ezt a levelet? Börtönben, kalodába zárva, nem éppen kényelmes és kellemes körülmények között. Ha arról ismernek bennünket, hogy mindig szomorúak vagyunk, ha hordozzuk a bánatunkat, akár egy életen át, és keserünk rajta, ez megoldás lesz. Hol a hitünk? Hol a bizonyosság, hogy az Isten szeretetében élek? Nagyon sok boldog mondás van, és a jó Isten segítsen bennünket, hogy ezek a boldog mondások a mi életünkben is olyan valóság legyenek, hogy erről ismerjenek bennünket. János leveléből szeretnék idézni néhány verset. Azt írja, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is tartozunk azzal, hogy odaadjuk életünket a mi atyánk fiaiért. Nem csak a halálra, hanem arra a halálra, hogy most meghalok arra nézve, hogy én a magam igazát akarom mindenáron bizonygatni, és mindenért jóvátételt akarok kapni. Aztán azt olvassuk, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket, nem a társunkat, nem a gyerekünket, nem a szüleinket, minket. Minden bűntől. És azt mondja az ige, hogy közösségünk van egymással. Én sem vagyok tökéletes, a családom tagjai sem azok, és lehetünk így közösségben? Szeretetben kordozva egymást, támogatva egymást. És Isten a szeretetét akarja a szívünkbe ültetni. A harmadik fejezet így kezdődik, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Isten így munkálkodik bennünk és értünk, hogy a szeretetet nem magunkból kell kicsiholni, hanem adja Isten az ő szeretetét a szívünkbe. Csak őrizni kell, csak vigyázni kell, és élni kell a szeretet által. És befejezésül Lukács evangéliuma első fejezetében Zakariás és Erzsébet jellemzését olvasnám, amikor azt írja, ugye Keresztelő János szülei, mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, akik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Mit jelent igaznak lenni? Már idéztük is, az Úr a mi igazságunk. Így lehetünk igazak. hogy elfogadjuk Jézus értünk hozott áldozatát, elfogadjuk azt a tiszta életet, és boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, vagy megmossa és megtisztítja, amikor esetleg még előjönnek negatívumok. És Jézus azt mondta, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Szeretetben élni a legnagyobb öröm és a legnagyobb áldás. És én így kívánom minden családnak, a barátoknak, hogy legyen látható a mi szeretetünk, amit egymás felé kifejezünk. És a gyerekek is ezért ígérték, hogy az édesanyákat köszöntik virággal. A Jóisten áldjon meg mindnyájunkat, mint gyermekeket, mint szülőket, mint házastársat, mint barátot, hogy nyilvánvaló legyen a mi egymás iránt való szeretetünk. Amen.
Amen.